Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Mózes második könyvében, a harmadik fejezet első 15 versében a következőképpen. Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midján papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ott megjelent neki az Úr angyala tűzlángjában, egy csipkebokor közepéből, látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Akkor ezt mondta Mózes: oda megyek, hogy megnézzem ezt a nagy csodát. Miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, kiáltott neki Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta: Mózes, Mózes! Ő pedig így felelt: itt vagyok. Isten ekkor azt mondta: ne jöjj közeled! Oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állasz. Majd ezt mondta: én vagyok atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákobnak Istene. Ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. Az Úr pedig azt mondta: megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltozásukat a sanyargatóik miatt, mert ismerem fájdalmukat. Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából, és elvigyem őket arról a földről, egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kánaáni, a hettita, az emóri, a perizzi, a hívvi, a jebúszi nép helyére. Bizony, eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása. Látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért menj! Elküldelek a fáraóhoz, vezest ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Mózes azt felelte erre az Istennek: ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek, és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból? De Isten azt mondta: bizony én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy én küldelek. Amikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok tisztelni az Istent. De Mózes azt felelte Istennek: ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik: a ti atyátok, atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak neki, nekik? Isten ezt felelte Mózesnek: vagyok, aki vagyok. Majd ezt mondta: így szólj Izrael fiaihoz: a vagyok küldött engem hozzátok. Még ezt is mondta Isten Mózesnek: így szólj Izrael fiaihoz: az Úr, atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene küldött engem hozzátok. Ez az én nevem mindörökre, és így szólítsatok meg engem nemzedékről nemzedékre. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban mindenkinek az életében vannak olyan szakaszok, amikor úgy érzi, hogy parkoló pályára került. Ilyen az, amikor véget ér valakinek a munkás élete, és nyugdíjba kell vonulni. Nagyon sokakat komolyan érint, és komolyan megvisel ez. Hogy emlékszem arra, amikor be kellett vonulnunk a hadseregbe, hogy hát az is egy parkolópálya volt. Persze a miénk az nagyon enyhe volt, hiszen az előttem bevonulók azok még másfél évre vonultak, de egy évre szereltek le a teológusok. Én meg már tudtam, hogy egy évre kell csak. És akkor persze ott voltak mellettünk az orosz laktanyába az oroszok, akikről meg tudjuk, hogy 5 évre vonultak be. Nem tudom most pontosan, hogy 2 évet kellett nekik külföldön, 3-at a Szovjetunióba, vagy fordítva. Na, az már egy komoly parkolópálya. Vagy gondolhatunk arra, hogy hogy a munkanélküliség. Amikor nem tudja az ember, mit kezdjen magával. Milyen komoly parkolópálya. Vagy az is, amikor lezárom a tanulmányaimat, de nem találom a helyemet, mert nem tudom még, hogy mit csináljak, vagy nem megy az elhelyezkedés valamiatt. Mennyire nehéz elviselni. Vagy nagyon kemény parkolópálya, amikor az ember be kell, hogy kerüljön egy otthonba, egy szeretett otthonba. Ágyhoz kötöttség. Vagy megint csak inkább ilyen fiatalosabb témát veszek elő, amikor lehetne még bulizgatni, de úgy érzem, hogy véget ért ez a korszak, mert már nem látom az értelmét. Mert most még nagyon jó volt, élveztem ezeket az ivós, meg nem tudom milyen alkalmakat, de most már elegem van az egészből, mert mindenki hazudik körülöttem. Mindenki azt hazudja, amit én hallani szeretnék, és megcsömörlöttem tőle. Ez egy parkolópálya. És nem úgy beszélünk a parkolópályáról, hogy talán lesz ilyen majd az életünkben. Ez mindenkinek lesz az életében. A parkolópálya mindenkire vár. Mózes életében éppen ez van. Éppen parkolópályán van. Tudjuk, hogy kalandosan kezdődik az élete, hiszen az ő nevéhez fűződik a Mózes kosárnak az elnevezése. Aki gyermeket nevelt, az tudja, hogy mi az, használta is. Hiszen abban az időben, amikor megszületett Mózes, akkor már a zsidó nép egy gyűlölt nép volt a fáraók részéről, tudnék, megszaporodtak, már nem ismerték nem ismerték Józsefet, aki annak idején alkirálya volt Egyiptomnak, és megszervezte a 7 szűk esztendőre az élelmiszerellátást. Évszázadok teltek el, és nyilván attól tartottak a fáraók, hogy a megszaporodott nép, hát mondjuk valami autonómiát szeretne követelni. És éppen ezért kiadja a rendeletet, hogy meg kell ölni minden fiú gyermeket. Igen ám, de tudjuk, hogy Mózest rejtegették. Amikor már nem rejtegethették, akkor tették bele a róla elnevezett Mózes kosárba az édesanyja, és tette a Nílus vizére, rábízva Istenre. És persze Mózesnek a nénye kíváncsi volt rá, hogy mi történik, biztos, hogy mi is ezt tettük volna a helyébe. Ott figyeltünk volna, ott kukkeroltunk volna, hogy mi történik. Mi történik ezzel a kisgyerekkel. És látja ám, hogy a fáraó lánya jön, és emeli ki a vízből, talán azt gondolta, hogy hát ez az egyiptomi isteneknek az ajándéka, lesz legalább gyermekem, akit felnevelhetek. Tudja ő, hogy a hébereknek a fia, és odaszaladt hozzá Mózesnek a nénye, és kérdezi a fáraó lányát, hogy hívjak valakit a héberek közül, hogy szoptassa? Ó, hát nagyon jó, hát ez nagyon jó lesz, hogyha lesz egy dajkája. És akkor persze elszalad a nénye, kit hív? Hát Mózesnek az édesanyját hívja. És a fáraó lánya még jutalmat is ígér az édesanyjának a szoptatásért. Ennek ellenére nyilván nem könnyű a helyzet, hiszen amikor elválasztják a gyermeket, akkor el kell vinni a fáraó palotájába, és ott nő fel Mózes. Amikor pedig már felnőtt férfivá érik, tudja, hogy kihez tartozik, tudja, hogy mely népnek a sarja, és éppen amikor látja, hogy a honfitársait a piramis építkezéseknél halálra dolgoztatják, és éppen az egyik rabszolgahajcsár csépeli a testvérét, körülnéz, senkit nem lát, agyoncsapja. Nekem nagyon szimpatikus ez a Mózes. Nem azért, mert agyon szeretnék csapni valakit, hanem azért, mert gondoljunk bele. Azok az emberek, akár a szűk kis hazánkban, tényleg a szűkebb hazánkban, akik több pénzzel rendelkeznek, azt nézik, hogy aki szegény, az hogyan boldogulhatna jobban? A szólamok azok megvannak. Mindenki mondja, hogy persze, hát, a népért, a hazáért. De nem. Ezek csak szólamok. Mózes valóban ott van a fáraó udvarában. Neki nem kellett volna foglalkozni az alja néppel, a rabszolgával. Kockára téve az életét. És ő megteszi. És ezért szimpatikus nekem Mózes. Mert benne van az együttérzés, nem azt teszi, amit a politikai életben látunk, hogy az érdekek mentén lavíroznak nagyon sokan, hol ide és hol oda, becstelenül, komisz módon, hanem azt teszi, amit tennie kell. Szimpatikus. Még akkor is, hogyha eközben bűnt követett el együttérzés nyomán, hiszen hogyha lehajol ahhoz, aki mélyen benne van a mocsokban, hát ő is mocskos lesz. Így van? Nem lehet másképp. Nem lehet másképp lehajolni a másik emberhez. És mások pedig, akik nem teszik ezt meg, olyan tiszták tudnak maradni, és olyan szépen tudják játszani a szerepüket, miközben a saját várukat építik, és nagyon sokszor még hívőket is megtévesztenek, hogy jó, hát ne legyünk már olyan csúnyák, mint Mózes. Mózes persze bemocskolódik. És még a honfitársai is megszólták ezért, hiszen a következő történet az róla, amikor két héber férfi veszekszik egymásra, és ő megpróbál igazságot tenni közöttük. Mit mondanak neki? Talán minket is meg akarsz ölni? És ekkor kell menekülnie Mózesnek, mert tudja, hogy kitudódott a dolog. Talán még el fogják fogni. Tehát ekkor menekül el Midján földjére, és innen kezdődik a mai történetünk. Pontosabban még egy fontos történet, amikor elmenekül Midján földjére és parkolópályára kerül az élete, mert juhokat kezd el legeltetni az, aki egy egyiptomi fáraó udvarában nőtt fel. Hát most gondoljunk bele, hogyha József, aki annak idején a testvérei árulása nyomán kikerül Egyiptom a rabszolgának és alkirály lesz, akkor mennyivel inkább ez a dicsőség várt volna Mózesre, aki ott nevelkedett, onnan indult. És most juhokat legeltet. Parkolópályán van. És akkor ott találkozik Midján földjén, egy pataknál, Midján papjának a lányaival, akiket elgergetnek más pásztorok, meg akarják itatni a apjuknak a juhait, a lányok. De hát persze kiszolgáltatottak. A pásztorok elkeregetik őket, nekünk kell ez a hely. Mózes melléjük áll. Nem fél tőlük. Tetszik nekem, hogy ismét odaáll a kiszolgáltatottak a gyengék mellé, és nem fél a pásztoroktól, férfias, nem érdekli a saját boldogulása. És akkor aztán ugye Midján papja kérdezi a lányokat, hogy ilyen hamar hazajöttetek. Hát máskor nem ment ilyen simán az itatás. Hát volt ott egy férfi, aki segített nekünk. Hát miért nem hívtátok ide? Hát miért nem eszik velünk? És így hívják oda. Így hívja oda Jetró Mózest, aki aztán hozzáadja Mózeshez feleségül Cippórát, és így kerülnek rokoni kapcsolatba. Na innen kezdődik a történetünk, hogy Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midján papjának a juhait legeltette, és az új fejezet úgy kezdődik az életében, hogy túlmegy, a pusztán túlra megy, a járt utat feladta a járatlanért, vagyis kockáztatott. Azért mondom direkt ezt, hogy járt utat járatlanért, mert erre azt mondjuk, hogy járt utat járatlanért el ne hagyj. Nagyon sok tekintetben igaz ez a közmondás. Nagyon sok tekintetben. Mondjuk úgy gondolta az emberiség, hát nem az emberiség, mert Isten találta ki mondjuk a házasságot, hogy ez a legjobb az embernek. De pár évtizede úgy gondolja az ember, hogy hát lehet másképp is. Komolyan gondoljuk mi ezt, hogy mi ezt át tudjuk szervezni? Azt, amit Isten megalkotott belénk plántát? Én nem hiszem. Járt utat járat, nagyon elne hagy. Vagy évezredek óta megvannak a táplálkozási szokásaink. Most egyre több új táplálkozási szokás jön létre, és derül ki róluk, hogy életveszélyes. Azt gondoljuk, hogy mi 5-10 évvel a hátunk mögött már tudjuk azt, hogy hogyan kellene igazából élni. Eddig nem tudták. Vagy a Biblia idáig megbízható volt, most pedig rájöttünk, hogy nem az. Tényleg komolyan gondoljuk azt, hogy 2000 éven át megállt minden kritikát, és mi ki tudjuk húzni a talajt az Isten lába alól? Járt utat járatlanul el ne hagy. De vannak olyan helyzetek, amikor el kell hagyni az utat, amin a legtöbben járnak. Ki kell lógni a sorból. 10 évesek tudják azt nagyon, hogy milyen nehéz kilógni a sorból, amikor elvárják a társak, hogy én is beadjam a 3000 forintot a piára. Mert különben nem vagy közénk tartozó. Mennyire nehéz felnőtt módon is, felnőttként is más utat járni, mint a többiek. Mennyire nehéz nem bárányként, juhokként menni a többség után. Az a bajunk, hogy a rutinszerű cselekedetek, amelyek jellemzők az életünkre, mindig mindent ugyanúgy csinálunk, azok elaltathatnak bennünket. És ezért tapasztaljuk, hogy nem mozdul az életünk, nincsen tapasztalatunk Istenről, nem csoda, hogy az ember nem kívánkozik Isten tiszteletre például. Nem változik az életünk. De gondolj arra, hogy Mózes élete évtizedeken keresztül nem változott. Évtizedeken keresztül. Parkolópályán volt az élete. A születésénél szó van még Istenről, hogy a bábák istenfélők voltak, meg Mózesnek az édesanyja is, és nem szolgáltatta ki Mózest, nem ölte meg. De onnantól kezdve, odáig, hogy Midján papjának a lányait megoltalmazta, egy szó nincs az életében Istenről. Minden megy rutinszerűen, nem mozdul semmi az életében lényegében. Velünk is az a baj, hogy ezért nem várunk semmi meglepőt. Legfeljebb csak akkor lepődünk meg mondjuk egy isteni szeretem, hogyha mondjuk nem azt az éneket énekeljük, ami ki van téve az énektáblára, vagy mondjuk a lelkész eltéveszt valakit, vagy más valaki lejti az énekeskönyvet. Nem tudunk már meglepődni semmin. Nyitottnak kell lennünk a meglepetésekre. Nyitottnak kell lennünk arra, hogy átértelmezzük a felismeréseinket. Szeretném mondani, hogy az égő csipkebokor ott, abban a pusztában, abban a sivatagos környezetben mindennapos látvány volt. Mózes szerintem század is látott, amíg ott kóborolt a juhaival. Mindennapos dolog volt, hogy a nagy szárasságban, hőségben kigyulladt egy-egy bokor. Most ugye Mózes azt mondja, hogy kit érdekel? Nekem arra kell menni. Akkor elmegy a csoda mellett. Akkor nem megy közelebb, és nem lát semmit a csodából. Nyitottnak kell lennünk a meglepetéseket. Isten meglepetéseket készít számunkra. A teljesen szokványos dologban, tehát nem valami nagy extrémitást kell várnunk. Ő a teljesen hétköznapi szokásos dolgokban akar megszólalni, megszólítani bennünket. És akkor, ugye Mózes elkezd közelíteni Istenhez, viszont mit olvasunk? Állj meg! ne gyere közelebb. Szentföld az a hely, ahol állasz. Szentföld, erről csak annyit mondok, hogy nem azért, mert most az a hely ott, Midján földjén, szentebb, mint a magyar föld. Azért, mert ott szólítja meg az Isten. Tehát nem egy ilyen babonás dologról van szó, hogy most a dobogókő, vagy Medjugorje, vagy... Nem. Arról van szó, hogy ahol az Isten megszólít téged, az szent földé lesz. Mózes azt mondja, hogy eddig. Csak eddig jöhetsz. Megvan a korlát, hogy meddig közelíthetünk az Istenhez, mert emberek vagyunk. Nem tudunk egészen oda menni az Istenhez. Talán megértjük, hogyha visszafele mondom, hogy Istent viszont egy ilyen korlát nem szabályozza le, ő végtelenül közelíthet hozzánk. Miben láttuk azt, hogy végtelenül közelíthet hozzánk? Karácsony történetében. Emberré tud lenni, tehát egészen közel tud hozzánk jönni. Ezt azért említem, mert ugye mondtuk, elhangzott, hogy vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnap van, ami a karácsonyi ünnepkörnek a lezárása. Tehát arról van szó, azt a részt zárjuk le, amiben arról van szó, hogy Isten egészen közel jött hozzánk. Így énekeltük a 318-as énekünkben, hogy emberré lett, igen, én földi formán fölvette, hogy a gonosz legyőzze. Ő felveheti a mi földi formánkat, de az irány nem fordítható meg. Mi nem vehetjük fel az Isten formáját. Hiába vannak vallások, amelyek azt mondják, hogy ha ti is istenek vagytok, a nagy csodát. Mi nem közelíthetünk a végtelenség az Istenhez. Állj meg, vedd le a sarudat, most én közelítek hozzád. Feltartóztat, és éppen ezért van halálra ítélve mindenféle vallás, mert mindegyik vallás arról szól, hogy próbáljunk megközelíteni az Istenhez. Egyedül a kereszténység beszél arról, hogy Isten veszi fel a mi formánkat. Lesz emberré. A levett saru egyébként azt jelenti, hogy engedjük, hogy érzékenyé legyen a talpunk, érzékenyé legyünk teljes egészében, minden más távolítsunk el, minden mást vetkőzzünk le magunkról, tegyük magunkat teljesen érzékenyé Isten felé. Ez olyan, mint amikor felolvastuk az oltár előtti igét, ott vannak a megdicsülés hegyén, Jézus és a három tanítványa, és akkor ők ugye csodálják az eseményt, hogy ott megjelenik Mózes, Illés, sátrakat akarnak építeni, de a hang, a vagyok hangja, az Isten hangja mit mond? Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok, és Mózes és Illés eltűnnek. Nekünk nem másra kell figyelni. Nagyon jó emberek voltak Mózes és Illés. Nagyon fontos embereknek tartják ma is Izrael népe. Mi is nagyon fontos embereknek tartjuk őket. De amikor megjelenik az Isten, akkor már nem a lelkészek, akkor már nem az emberek, pozitív vagy negatív emberek számítanak, csak maga az Isten. És amikor például közeledünk majd az úrvacsorához, akkor ez a sarulevétel, ez megfelel a letérdelésnek. Mert akkor teljesen kiszolgáltatjuk magunkat, mert térdelve nem lehet harcolni. Térdelve senki nem szokott harcolni. Amikor odajövünk az oltárhoz, letérdelünk, akkor letesszük a fegyvert, ami bennünk van. Isten ellen, egymás ellen. Csak így szabad odajönni az úrvacsorához. Letenni a fegyvert. A korlátnak is megvan a jelentősége, mert az is jelez valamit. Csak idáig jöhetek. Én csak ember vagyok. Az Isten viszont a kenyérben és a borban oda nyúl hozzám. Belém költözik. Vehetem őt. Ez megint olyan, amit sehol másut nem kapunk, nem tapasztalunk. Mi az eredménye annak, hogy Mózes közelít, de Isten megállítja, és ő kezd közelíteni hozzá. Ne félj, mert én veled vagyok. Ugye így mondja, hogy vagyok, aki vagyok, ezt a héber így mondta, hogy ehje, asher, ehje, amit nem lehet pontosan visszaadni magyarba. Talán úgy lehetne fordítani azon ki, hogy vagyok, aki vagyok, hogy leszek, aki leszek. Vagy leszek, aki vagyok. Vagyok, aki leszek. Egyben egyetértenek a nyelvtudósok, hogy arról van szó, hogy itt a létező, akinek önmagában van léte, az szólal meg. Itt ugye egyiknek sincsen önmagában léte. Még hogyha nem hiszünk Istenben, akkor sem, mert a szüleinktől jön. A nagyszüleinktől jön. A dédszüleinktől jön. És aztán mehetünk végig egészen Ádám Éváig, hát azt már merni sem, vagy mondani sem merem, hogy azért már ne gondoljuk azt, hogy aztán valamiféle majom és ember közötti, nem tudom, lénytől. Nem. A végső származásunk az az Isten. Szóval egyedül az Isten az, akinek önmagában van élete, léte, és ezért mondjuk minden egyes születésnap alkalmával, hogy Isten éltessen, mert senki más nem tud éltetni bennünket. Nem lehet a másik mondani valója ennek a megfoghatatlan mondatnak, hogy ehje, asher, ehje, hogy nem lehet kiismerni, nem lehet igazán megfogalmazni, hogy ki ő, nem lehet bizonyítani, nem lehet megragadni, mert sokkal több, mint aminek gondoljuk. Ezért van benne a Szentírásban az, hogy ne ábrázoljuk ki, ne faragjuk meg. Mert túlfeszít minden keretet, amit mi elképzelünk az Istenről. Tehát mi nem tudjuk megragadni, ő tud megragadni bennünket, és akkor átélhetjük, hogy velünk van. És itt szeretném elmondani, hogy nagyon sokan vannak ebben a gyülekezetben is, akik parkolópályán vannak, kórházban vannak, otthon vannak, de azt elmondják mindig, hogy tudom, hogy velem van az Isten. Mert egy pár évtizeddel ezelőtt, vagy körülbelül fél évszázaddal ezelőtt ezt mondta Albert Schweitzer egy prédikációjában, ugye az ismert evangélikus lelkész, orgonaművész, orvos, aki Lambarénében afrikai embereket gyógyított, kórházat alapított, stb. Ezt mondja. Úgy jön el hozzánk, mint egy ismeretlen, akinek a nevét sem tudjuk. Ugyanazokkal a szavakkal szól hozzánk, mint Jézus, te pedig kövess engem. Előírja nekünk azokat a feladatokat, amelyeket napjainkban kell megoldanunk. Parancsol. És azok, akik engedelmeskednek neki, bölcseknek és együeknek megmutatkozik majd a béke, a munka, a harc és a szenvedés közösségében. Szavakkal ki nem fejezhető, misztériumban megtudják majd, kicsoda ő. A legnagyobb misztérium, amiben megismerhetjük őt, az az úrvacsora. Letérdelés a kiszolgáltatottságot jelenti, a korlát csak idáig mehetünk el. Ő tud testté és vérré változni azoknak, akik hiszik, hogyha nem mechanikusan, nem emberi parancsra teszik, akkor életet kapnak Jézus parancsolatára. Ha méltatlanul vesszük, Pál apostol azt mondja, ítéletet eszünk és iszunk. Ha Jézus parancsára tesszük, az életet jelenti számunkra. Így legyen. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy mi közelíthetünk hozzád, de te tudsz elérni egészen a szívünkig. Te tudsz emberré változni, mellénk állni, velünk szenvedni, velünk végigélni az élet minden szakaszát, és támogatni bennünket. Urunk, köszönjük, hogy te vagy a létező, akitől származik az életünk. És köszönjük, hogy most azt a lehetőséget adtad meg, hogy Jézusban megismerjük életünk alapját, akitől származunk, és aki megújíthat bennünket. Urunk, emelj föl a parkolópályáról, hiszen tudjuk, ha már leparkoltunk, onnan közel van a célállomás. Onnan már gyalog is könnyen hazajutunk. Kérünk téged, mutasd meg a mi helyünket, és mutasd meg a mi feladatainkat is. Amen.